Én a végzettségem szerint építész vagyok, és mérnök, és tanítottak minket arról, hogy hogyan lehet egy távolságot megmérni, hogy milyen eszközök vannak erre, és meséltek arról, hogy hogyan fejlődött ez a történelem során. És így, a mai tanítás az ez pont kapóra jött, meg egy kicsit utána is olvastam, hogy az ember hogy törekedett mindig is a történelem során meghatározni valaminek a méretét. Ez azért fontos, mert ugye meg akarunk valamit mérni, össze akarunk hasonlítani, kell egy exakt egység, amivel meg lehet határozni, hogy valami milyen magas, hosszú, széles, stb. És korábban ezt mindig az ember a saját testrészeiből vett egységekkel tette. Ugye volt a könyök, volt az arasz, volt a láb, és ezek voltak a mértékegységek, és ha megnézed a Bibliának a végét, általában az én Bibliámnak a végén ott vannak ezek a mértékegységek, mai mértékegységre váltva, de azt látjuk, hogy minden nemzetben ez különböző hosszúságú volt. Tehát Egyiptomban volt egy lábméret, aztán Babilóniában volt egy hüvelykméret, és mindenhol más. És nyilvánvalóan abból fakadólag, hogy ezekben nem volt egy egység. Hogyha én megmérem az én araszomat, az teljesen más, mint az én Barnabásiamé vagy Andrisé. A testrészekből ez következik. És akkor eldöntötték elég későn a történelem során, hogy jó lenne ezeket a mértékegységeket egyesíteni. És az 1700-as években történt, addig is voltak erre próbálkozások, amikor készült egy komoly javaslat erre, hogy ne a testrészek szolgáltassák az alapot a hosszúság mértékegységekre, hanem vegyenek figyelembe egy olyan természeti állandót, ami mindenhol ugyanaz. És ezért az a mértékegység mindenhol ugyanaz lesz. És erre kidolgozták a méter rendszerét, ami a decimális átváltásokat is tartalmazza, ugye, hogy most nem akarok untatni titeket, tehát hogy 10 deciméter, 1 méter, stb. Stb. Ezeket akkor vezették be, ez egy forradalmi újdonság volt a 17. században, és akkor gondolkodtak, hogy na jó, de mekkora legyen egy méter. És azt javasolta az egyik tudós, hogy legyen egy inga kilengési hossza, ami 1 másodperc alatt teszi meg az útját. Hogy legyen ez a méter, mert ez mindenhol ugyanaz. És elvetették ezt az ötletet, és végül egy másik javaslatot fogadtak el, ami szerintem sokkal bonyolultabb, de ezt vették el figyelembe, hogy a Párizson áthaladó negyedkör, egy ilyen földrajzi negyedkörnek a hosszát megmérik, és annak a 10 milliomod része lesz az 1 méter. Ők tudják. És akkor elkezdték méregetni ezt a távolságot, elosztották 10 millióval, és ez lett az 1 méter. Le is gyártottak ebből egy platina rudat, és ezt elhelyezték egy múzeumban. Ez volt 1799-ben. Ekkor született meg a méter mértékegysége, és ezzel együtt az összes többi centiméter, milliméter, stb. Csak az volt a probléma ezzel, egyrészt, hogy utóbb, amikor megmérték, akkor kiderült, hogy nem jól mérték meg ezt a távolságot, és méterenként 800 millimétert tévedtek. Ugye ezt azt mondanák, hogy mindegy, de hát ha már ehhez ragaszkodtak, akkor pontosan kellett volna tudni, mert ezt mindig újra kell produkálni, hogy ez az 1 méter reprodukálható legyen. Most nem fizikórát tartunk, csak ez kell egy kicsit ahhoz, amiről ma fogunk beszélni. És ezért 1899-ben elkészítettek újabb rudakat, ami már ez alatt az új, pontosabb számítás alapján készült. Ebből egyik egyébként itt van a Magyar Tudományos Akadémia épületében. Ez egy iridium platina ötvözetből készült 1 méter 2 cm-es rúd, nem elrontották, hanem azért csinálták, hogy a szélétől kezdve 1-1 centimétert elhagyva mutatják a méter nagyságát. De ez se volt elég pontos, mert ugye, hogyha ezt reprodukálni akarod, akkor el kell utazni oda, ott mindig meg kell tudni viszonyítva mérni ennek a rúdnak a hosszát. És ezért 1960-ban megváltoztatták a definíciót, nem ez lesz az 1 méter, hanem figyeljetek, a kripton 86 atom 2P10 és 5D4 energiaszintje közötti vákumban megfelelő sugárzás hossza. Tehát ha legközelebb kértek 1 méter szövetet a boltban, akkor csak mondjátok, hogy ezt szeretnétek, így nagyokat fognak nátok nézni, hogy mi van. Illetve ennek az 1.650-ed része, bocsánat, azt még kihagytam. Tehát ennek a hullámhossznak az 1.650-ed része. És ma ez a definíció, ez az etalon, ez az 1 méter. Ez alapján mérjük meg a hosszúságokat. Ez alapján mérjük meg a távolságokat. Ez alapján tudunk mérni. Én szoktam épületeket mérni, az én mérőszalagom is ez alapján van beszámozva. Így tudom meg, hogy valami milyen magas, hogy milyen vastag. És így tudjuk azt, hogy melyikünk milyen magas, vagy mennyire alacsony. Ez alapján tudunk összehasonlítani dolgokat. És a mai témában, a mai lelki témánkban, és erről lesz szó valamelyest, csak nem a fizikai síkon, hanem a lelki síkon. hogy tudjuk megmérni magunkat, és hogyha látjuk, hogy mondjuk milyen, hol tartunk a lelki járásban, akkor mit kezdünk azokkal, akik tőlünk mondjuk alacsonyabbak, vagy magasabbak, mondjuk érettebbek, vagy kevésbé érettek. És Pálról ez egy fontos témát összefoglal nekünk itt a Róma 14-ben, és megfogalmazza azt, ami szerintem triviális, de látnunk kell, hogy nem állunk ugyanazon a lelki érettségi fokon. És ebben viszont van egy nagyon fontos üzenet, amit ma meg fogunk nézni. Ez egy első rész lesz, egy két részes üzenetből. Az érem egyik oldalát fogjuk ma megnézni, és majd a következő alkalommal a Rómában megnézzük a másikat. Tehát ez egy két lépcsős tanítás. Hol állunk ezen az érettségi fokon Krisztusban? Általában én nem szeretem ezt így megfogalmazni, mert úgy tűnhet, mintha a kereszténység ilyen szintekből állna. Mintha judózol, akkor tudod, van 1, 2, 3, 4, 5 dan, és a többi fölfelé ezek a fokok, vagy inkább ez karatéban van, bocsánat. Kereszténységben belül nincsenek ilyen lépcsőfokok, hogy már te már nagymester vagy, vagy 5 danos keresztény. Tehát ilyen nincs, mert hogyha hívő vagy Krisztusban, akkor 100%-osan megigazultál, és 100%-osan megbocsájtatott, és teljes bizonyosságod lehet az üdvösséged felől. Isten nem fog jobban szeretni, hogyha lelkileg növekedsz. Tehát ezek a dolgok már elkészültek. De mégis létezik egy lelki érettség szerinti tornasor. Tehát ha most jelképesen azt mondanám, hogy álljunk sorba lelki érettség szempontjából, akkor lenne egy sor közöttünk, a legérettebbtől a legkevésbé érettebbig. Nem fogom ezt megcsinálni, mert ezt így nem is biztos, hogy mi meg tudnánk tenni, de van egy ilyen lelki érettségi különbség. Pál eddig a Róma 12-ben néztük, hogy van egy helyünk Krisztusban. Mi Krisztusban vagyunk. Utána elmagyarázta, hogy van egy helyünk a gyülekezetben, ugye, hogy mindenkinek megvannak a lelki ajándékai, és ezt a szerepét gyakorolhatja, ki milyen tag a testben, biztos emlékeztek. Utána elmondta, hogy hol a helyünk a világban, hogy mit tegyünk alkalmazottként, hogyan viszonyuljunk a nem hívők felé. És ma elmondja, hogy egymással hogyan bánjunk. Hogy hogyan viszonyuljunk akkor, hogyha látjuk, hogy valakinek teljesen más a nézőpontja egy dologról, mint nekünk. Nem tartunk mindannyian ugyanott lelkileg. És ezért nem úgy látunk dolgokat, ahogy a másik ember. Máshogy gondolkodunk. Mindegy növekedési pályán tartunk, remélhetőleg, és vannak tőlünk érettebb hívők, és vannak tőlünk kevésbé érett hívők. Viszont így tett minket Isten egy családba. Hogyha én megnézem a saját családomat, tegnap nálunk volt a családom, látom azt, hogy vannak érettebb emberek, és kevésbé érettek kor szerint. És ez igaz lelki kor szerint is. Itt a mi családunkban, akár itt a Váci Golgotában. De ha belegondolsz, ez elég erős konfliktusoknak alapja lehet. Nálam van 5 fiú, másfél évestől 11 évesig, és amikor bedobjuk a labdát, hogy na mit csináljunk a délután, hát 5 fiú 5 javaslattal áll elő. Mert ők máshol tartanak az életükben. És elég erős konfliktusok szoktak ebből származni. Látom otthon ennek a dinamikáját, hogy nem értünk egyet, mert máshogy gondolkodunk. És ez itt is igaz a gyülekezetben. Erős véleménykülönbségek, meggyőződésbéli különbségek vannak. De ne gondold azt, hogy ebben a mi gyülekezetünk furcsa. Tehát ez minden gyülekezetben így van. Tehát nem csak ott van, minden gyülekezetben úgy van az ember, hogy bemegy, és azt látja, hogy vannak hozzá hasonló emberek, meg tőle eltérő emberek. A korintusi gyülekezetnek Pál azt írta, hogy figyelsz, nem marjátok már egymást állandóan azon, hogy kihez ragaszkodik. Valaki azt mondta, hogy én Apollóshoz ragaszkodom, valaki Péterhez, valaki Pálhoz, valaki Krisztushoz, és mondja, hogy ezt felejtsétek el, mert csak ilyen szakadások lesznek közöttetek. Aztán ott van a Galata gyülekezet, nekik ezt a verset írta Pál, hogyha egymást marjátok és faljátok állandóan, vigyázzatok, el ne emésszétek egymást. Hát ott is ez a feszültség volt a nézetkülönbségekből. Efézusi gyülekezetnek ugyanez. Filippi gyülekezetben két nő veszekedett, ezért írta a levelet Pál, és azt mondta, hogy ezt a két nőt én intem, hogy legyen köztük egyetértés. Én azt szeretném a mi gyülekezetünkre nézve, és ez az imám, a 133. Zsoltár azt mondja, hogy mi szép és mi gyönyörűséges, amikor a testvérek egységben vannak együtt. Ez az imám nekem is, de erről szeretnénk ma tanulni, és nézzük meg az első 4 verset a Róma 14-ből. A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Ha az egyik azt hiszi, hogy minden tehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik. Hiszen az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy esik. De meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Itt Pál az üzenetét a hitben erőseknek szólva kezdi. Azt mondja, hogy a hitben erőtlent, ti erősebbek, fogadjátok be. Ugye, ahogy az előbb mondtam, van a hitbeli érettségnek fokozatai, és lehet ebben növekedni, lehet ebben előrébb jutni. És nem mindenki tart ugyanazon a helyen. Nem mindannyian tartunk ugyanazon az érettségi fokon. De itt van egy parancs a hitben erőseknek. Azt mondja, hogy fogadjátok be, vagy más fordítással mondom, vedd magad mellé, vidd magaddal, fogad örömmel azt, aki tőled hitben gyengébb. És ne akard őt megváltoztatni, hanem fogadd el úgy, ahogy van. Nem kell nektek elmagyaráznom, tudjátok jól, hogy ha beszélgettetek egy kicsit testvérekkel itt a gyülekezetben, tudjátok, hogy máshogy gondolkodunk bizonyos kérdésekben. Eltérő a meggyőződésünk. De ez teljesen helyes, hogy így van. Csak a meglepő dolog az, amit itt Pál mond, hogy az számít hitben erősnek, aki nagyobb szabadságot él Krisztusban. És az számít hitben gyengébbnek, aki egy csomó szabály meg rendelkezés alatt él. Ezt mi néha fordítva gondolnánk, mert azt mondjuk, hogy én nem eszek meg ezt az ételt, mert azt gondolom, hogy nem szabad, vagy nem hordok ilyen ruhákat, mert azt gondolom, hogy nem szabad, és azt gondolom, hogy na ez az ember lelkibb. És Pál azt mondja, hogy ez pont fordítva van, aki megéli a szabadságát Krisztusban, az az érettebb hívő hitben, és aki meg ilyen szabályok és rendelkezések alá teszi magát, az a kevésbé érett. És itt Pál egy étkezési szokás, vagy egy étrend kapcsán mutatja be ezt a példát, mert ez volt a probléma Rómában. Azt mondja, hogy valaki azt gondolja, hogy csak zöldségfélét tehet, és nem eszik húst. És ő a lelkileg gyengébb, vagy nem rosszul fogalmazom, hitben gyengébb, és van az hitben érettebb, vagy erősebb, aki mindent megeszik, mert tudja, hogy szabad rá. Na ez volt a probléma, hogy az római gyülekezetben volt egy csomó zsidó hátterű hívő. És tudjátok, hogy a zsidóknak rengeteg ilyen étkezési szokásuk volt, meg szabályuk, és amikor ezek a hívők megtértek, hát ezt a csomagot hozták magukkal. És ott ültek mellettük a gyülekezetben, a következő mellettük lévő széken, a pogány háttérből megtért hívők, akik meg mindent tettek, amit lehet, hát amit meg tudtak vásárolni a piacon is. Nekik ebből nem volt gondjuk. Na ezek a két fajta hátterű emberek ott ültek együtt a gyülekezetben, és elég erős konfliktusok voltak belőle a római gyűliben. És ez volt az egyik, a másik pedig a szent napok, vagy ilyen ünnepnapoknak, hogy hogyan viszonyuljanak ehhez. És valaki bűnnek tartotta, hogy húst tegyen, és azt mondta, hogy nem lehet, ha valaki hívő és Krisztus követi, akkor nem ehet ilyen dolgokat. És egyszerűen nagyon, tehát ítélkezve néztek azokra, akik viszont ezt ették. Másik oldalról pedig valaki azt mondta, hogy szabadok vagyunk, most mit problémáztok ezen? Nagyon fontos dolog, hogy amilyen témák ma föl fognak vetődni, és mondok egy pár mai aktuális témát, ezek nem bűnterületek. Tehát nem arról szól a vita, hogy valami bűn vagy nem bűn, mert a Biblia egyértelműen mondja ezekről, hogy mi az. De amiről a Biblia nem beszél olyan egyértelműen, nevezzük ma azokat szürke területeknek, na ezek tudnak komoly problémákat jelenteni. Mondok néhány ilyen témát. Ami nem annyira egyértelmű, hogy kéne ezekhez viszonyulnunk. Például a zenehallgatás. Hogy hallgathat-e egy hívő ember nem keresztény zenét, és hogy jót tesz-e magának azzal, hogy ezt hallgatja. Valaki azt mondja, hogy nem, egy hívő ember nem csinált ilyet, valaki azt mondja, hogy miért ne. Alkoholfogyasztás. Van olyan hívő, aki azt mondja, hogy nem, egy hívő ember nem fogyaszthat alkoholt. És nem a részegeskedésről beszélek, mert a Biblia egyértelműen mondja, hogy egy hívő ember ne részegedjen meg a borral. Más hívő meg azt mondja, hogy most egy pohár sört, semmi bajom nem lesz. Hol van a helyes út? Cigaretta. Na ez már nem olyan egyértelmű, szürke terület. Szabad-e egy keresztény embernek dohányoznia? Nagy igehirdetők, akiknek ma a prédikációját mintának követünk, nem mondok neveket, szivaroztak. De ma meg lehet, hogy úgy vagyunk vele, hogy meglátnánk valakit cigarettával bejönni, és hú, te, ez még nagyon gyenge az Úrban ez az ember. Véres hurka. Ez egy nagyon érdekes téma. Egyik legjobb magyar étel. És így, ha rákerül a tiltó listára, az nagyon ciki dolog, nem? Tehát így, miért ne ennék annyira finom? De és akkor valaki azt mondja, hogy de hát ott van a Bibliában, hogy ne egyél vért, mert abban van az élet. De hogy nem vagyunk a törvény alatt, mondják erre. Jó, de ez nem a törvény része, ez a mózesi könyvben előtte. És akkor elindul a vita. Valahol állsz ezen a skálán, de valaki nem ott áll, ahol te. És ez ilyen konfliktus terület lehet, az öltözködés. Hogy szabad-e egy keresztény lánynak miniszoknyában járni? Vagy szabad-e úgy megmutatni magát? Hogy valaki azt mondja, hogy nem lehet. Szabad egyáltalán így gyülibe jönni? Hát nem tudom. És ezek mind olyan területek, amik ilyen nézőt különbségek, amik szürke területnek számítanak. vagy a szabadidő eltöltése. Ezek most bedobtam témákat, nem erre akarok figyelmet fordítani, inkább az alapelvekre. És ezek mind visszamennek arra, hogy hogy állsz lelki érettségben. Hogy állsz, és mi a meggyőződésed az élet dolgaiban. És figyeld meg egyébként, általában egy hívő ember saját magát tekinti etalonnak. Tehát azt gondolja, anélkül, hogy ezt mondjuk szavakba önteni, azt gondolja, hogy én gondolkodom jól, és aki eltérő, az két irányba térhet el. Lehet, hogy valaki több szabály alatt él, akkor arra azt mondjuk, hogy törvénykező. Ha valaki kevesebb szabály alatt él, és szabadabb, mint én, arra azt mondom, hogy szabados. De én állok a jó helyen. És csak az a cikké, hogyha mindenki így gondolkodik, akkor ez a két véglet mindenkinél kijön. Hát gondolom, a spektrum végén senki nem tartózkodik, reméljük. De értitek a problémát? És hogyha te vagy az etalon, és tőled jobbra-balra állnak szabadabb és rendelkezés alatt élő emberek, az a rendelkezés alatt lévő ember te rád úgy fog nézni, hogy hát hogy lehetsz ennyire szabados? Az az ember, aki meg szabadabb tőled, rád néz, hogy lehetsz te ennyire merev és törvénykező? Tehát így ez a pingpong meccs, ez így megy. Anélkül, hogy akár ezt szavakba öntenénk. Hadd legyen egy kérdésem, most egy kicsit így megzúzva ezt az elméletet, hogy miért gondolod, hogy te állsz jó helyen? Miért gondoljuk, hogy mi állunk a jó helyen? Hogy a mi meggyőződéseink szerint kéne másnak is élnie? Biztos, hogy így van. Nem hiszem, hogy helyes kijelenteni azt, hogy jó lenne, ha más is úgy gondolna, mint én. Az mindenkinek jobb lenne. Hát ez így merész dolog lenne ilyet állítani. De ha nincs így, akkor miért ítélkezem más felett? Hogy lehet, hogy ő ilyen merev? Hogy lehet, hogy ilyen szabados? Miért gondolom, hogy a másik kevésbé lelki, mint én? Vagy nem olyan érett a gondolkodása? Van egy nagyon fontos alapelv, amit itt ebből a részből látunk, hogy Isten szolgáit nem nekem kell ítélgetnem. Ez egy jó alapelv. Írjuk föl, Isten szolgáit, egymást, nekünk nem kell ítélkedni. Nem a mi dolgunk. Rábízhatom Istenre. Ezt mondja itt ez a rész. Hát majd Isten ítélkezik felette. Az övé. Általában én az alapján ítélek még másokat, de gondolom ez általánosan elmondható, hogy magamat érzem jó helyen, és ugye úgy gondolom, hogy másnak is olyannak kéne lenni, mint én. De abszolút helytelen dolog a saját meggyőződésemet másra erőltetni. Ez egy abszolút helytelen dolog. Akkor lesz egység a gyülekezetben, itt közöttünk is, amikor megtanulunk együtt élni a meggyőződés különbségeinkkel. Újra mondom, nem az alapokról van szó. Az a másik ember nem lesz jobb, vagy nem lesz rosszabb, ha úgy gondolkodik, mint én. Ő az ember szimplén eltér tőlem. Más, mint én. És figyeljetek, házas emberek, férjek és feleségek, ez egy óriási segítség a házasságnak. Ez a szimpla, egyszerű dolgot felismerni és észben tartani, hogy a feleségemnek, vagy a férjemnek nem kell úgy gondolkodnia, mint én. Ő egy férfi, én meg egy nő, ha te azon az oldalán, hogy fordítva, én egy férfi vagyok, egy nő, és minket Isten különbözőnek teremtett, és ez így jó. Nem az a dolgom, hogy meggyőzzem, hogy ő ugyanolyan meggyőződéssel éljen, mint én. Hogy ugyanúgy gondolkodjon, mint én. Hanem meg kell tanulnunk a különbözőségeinkben, egységben élni. És ez a gyülekezetre is igaz, a házasságra is igaz. Egységet nem az hoz, ha nincs nézetkülönbség. Az egy baromi unalmas hely, ahol mindenkinek mindenről ugyanaz a véleménye. Nem az hoz egységet, hogyha nézetkülönbségek nincsenek, hanem az hoz egységet, hogyha nem erőltetjük egymásra a saját meggyőződéseinket. Hanem elfogadjuk a másikat olyannak, amilyen, azon a lelki szinten elfogadjuk, ahol ő éppen tart. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem olyan régen jártak nálunk Jehova tanúi, és már láttuk, hogy mennek körbe az utcán nálunk, tudtuk, hogy be fognak csöngetni hozzánk is, már betáraztam a témákat, de nem hagytak szóhoz jutni egy ideig, és akkor azzal kezdték a beszélgetés, hogy elhiszed-e, hogy a föld elmúlik. És mondom, igen, persze, a Biblia mondja. És mondja, hogy nem, a Biblia nem mondja. Mondom, hogy nem mondja. És akkor mondtak egy ilyen Zsoltárok könyvű egy idézetet, de mondom, mondja a jelenéseket. És elkezdtünk ezen beszélgetni. És már 10 percet tartunk, és mondom, arról beszélgetünk, hogy megmarad ez a föld, vagy nem? Most kit érdekel? Most ez annyira fontos? És akkor próbáltam terelni a témát arra, hogy mondjuk, hogy elhiszik-e, hogy van-e üdvösség, hogy kiben van az üdvösség. Tehát ha belegondoltok, annyira buta dolog azon aggódni, hogy kinek hosszú haja, ki milyen ruhába jár, ki milyen zenét hallgat, kinek... ezek a meggyőződések egyáltalán nem számítanak ahhoz képest, hogy mi történik a lelkekkel körülöttünk. Ez az igazi fontos téma, hogy egy óra alatt Európában 120 ezer ember vesz el, és megy a pokolba, mert nem ismeri Krisztust. Na ez a lényeges kérdés. És azt gondolom, hogyha egy lényeges kérdéssel foglalkozó, hívő ember jár az Úrral, nem lesz ideje problémázni ilyen egyéb külsőségekkel. Pál itt arról tanít minket ebben a részben, hogy ne értsünk egyet dolgokban, és mégis maradjunk egységben. Hogy fogadd el a másikat úgy, ahogy van. Én észrevettem fiatal pároknál, jártak hozzánk házasság előkészítőre, de nem náluk, csak hogy a... Most mindenki zavarba érzi magát, aki jártak. Na mindegy, kezdjük újra. Tehát észrevettem fiatal pároknál, hogy néha ilyen idealizálva tekintenek a társukra. Egyébként ezt én is csináltam, tehát azért tudom, hogy ez hogy működik, hogy én azt az embert szeretek, akit szeretnék benne látni. És az ember úgy egy időt rájön, hogy nem, nekem azt az embert kell szeretnem, akit Isten társul adott mellém. És ez sokkal jobb. Mert akkor ő is úgy fog szeretni engem, ahogy én vagyok. És nem pedig egy idealizált szemét, akit lehet, hogy soha nem is leszek. Én azt gondolom, hogy Isten azt szeretné, hogy itt a gyülekezetben egymást, abban az állapotunkban, azokkal a furcsa szokásainkkal, azokkal a... abban a lelki állapotunkban szeressük, ahol éppen vagyunk. Most. És ez nagyon felszabadító. Ez nagyon király, hogy úgy mondjam, ilyen mai kifejezése. Ez az, ami ilyen egységet hoz. Ez az, ami miatt a testvérek együtt tudnak lakozni. És ebben egy ilyen környezetben meg lehet nyílni egymás előtt. Mert tudod, hogy elfogadnak. Nem arról van szó, hogy most elveszíted-e a szimpátiát, vagy a szeretetet, vagy el kell játszanod valamit, vagy meg kell felelni egy elvárásnak. Hogyha te hitben erősnek gondolod magad, általában egyébként mindenki ebbe szereti sorolni magát. Igen, hogy igen, én a hitben erős vagyok, és annak a gyengébbek. Szóval, hogyha hitben erősnek gondolod magad, akkor éld, és élvezd a lelki szabadságodat Krisztusban, de ne bírálgass olyat, aki esetleg nem éli ezt a szabadságot úgy, mint te. És újra mondom, nem bűnterületekről van szó. A Biblia sehol nem tanítja, hogy a kegyelem, amit kaptunk, arra szolgálna, hogy szabadságunk van a bűnre. Nem, ilyen nincs. A mi szabadságunk arra kaptuk, hogy járjunk az Úrral tisztán. Én ilyen szabályok és előírásokról beszélek, amit az előbb néhány területen említettem nektek. Itt a római gyülekezetben ez az étkezés és a ünnepnapi előírás volt. Hogyha van egy hitben gyengébb, éretlenebb, aki kötelességének tart megtartani dolgokat, mert azt gondolja, hogy ezeket meg kell, az ne gondolja magát lelkibbnek, hanem fogadja el, hogy ő így jár, mondja itt Pál. A hitben gyengébb hajlamos ítélkezni, kárhoztatni az erősebb hívőket. És azt mondja, hogy nézd már, hát mit meg nem enged magának? A hitben erősebb meg azt mondja, hogy még nem érti. Mennyi rendelkezés? Tiszta merev, tiszta csőlátású. Mindkét hozzáállás nagyon rombolja az egységet. És kérlek, hogyha valamelyik jellemző rád, akkor szabadulj meg tőle. Szabadulj meg tőle. Nem a mi dolgunk ezt megítélni. És néha mi viselkedünk úgy, mint a méterrúd, az előbb elmondtam a történet, és akkor valaki azért oda tesszük, magasabb vagy alacsonyabb? Most ítélkezzek, vagy bírálgassam? Melyik? Csak az a probléma, hogy nem mi vagyunk az etalon. Ezt így jó észben tartani. Hanem mi is egy növekedésben vagyunk. Ha bejönne a 10 évvel ezelőtti Gémes Tamás más gúnyában, mint én, lehet, hogy ítélkeznék felette, mert hol tart az emberről? És így mind különböző helyen tartunk éppen Krisztusban. Ezt jó észben tartani. Miért fogadjam el a másikat úgy, ahogy van? Mert nem az én feladatom megváltoztatni azt az embert. Az én feladatom szeretni azt az embert. Lehetek része Isten, eszköze lehetek abban, hogy a másikat megváltoztatja, de nagyon fontos ez a kifejezés, hogy Isten eszköze lehetek abban, ahogy megváltoztatja. Hogyan? Hát például imádkoztatok a másik emberért. Nem úgy lehetek része, hogy támadom, kritizálom, elutasítom, távolságot tartok tőle, megvetem, hanem mondjuk néha tanácsolom, de inkább többet imádkozom. Néha figyelmeztetem, de inkább néha csak szeretetben gondolok rá. Óriási dolog az, és ez a kulcsa az egésznek, hogy miért fogadjam el a másikat úgy, ahogy van? Mert Isten is elfogad minket úgy, ahogy vagyunk. Én vagyok ennek a gyűlének a lelkipásztora. De nincs kiírva az ajtóra, hogy csak az jöhet be, akit Gémes Tamás engedélyez, hogy belépjen ide. Vagy bármelyikünk. Nem mi döntjük el, hogy ki van itt ebben a gyülekezetben. Nem én szabom a feltételeket. Isten szabja a feltételeket. És ezért egy jó alapelve ez, hogy az alapokban legyen egység. Mi ugyanazt hiszük, hogy Krisztus az út, ő az egyetlen út az atyához. Én vagyok az út, az igazság és az élet, ezt Krisztus mondta. Ez az alap, ebben egyetértünk. Vannak egyéb területek, abban lehet szabadság, gondolkozhatsz máshogy, mint én, de mindenben szeretet. Ezt mondta Ágoston. És ez egy nagyon jó alapelv. Péter, amikor már az apcsában olvasok ezt a történetet, az Úr Jézus megjelent neki, és mutatott egy ilyen nagy lepedőt, amin volt mindenféle csúszómászó állat, tisztátalan állatok, és ugye Péter zsidó volt, és azt mondja neki az Úr, hogy Péter, öld és egyél. És akkor Péter visszaválaszol Jézus, hogy nem, ez a szó se lehet róla. Hát ez csupa tisztátalan állat, én ilyet soha nem ettem, és ezután se fogok. Jó, akkor jött még egyszer. Jött a lepedő állatok, Péter, öld és egyél. Nem, Jézus, nem. És így vitázott Jézussal, mert a meggyőződései így nem engedték. És gondoljátok el, amikor Jézussal vitatkozol a meggyőződésére, az már ciki, nem? És így meg akarta őt győzni Isten, az Úr Jézus, hogy engedje el ezt a meggyőződését, és ez jót tesz neki. Az egészen más, amikor az Úr győz meg valakit, és az Úr végzi ezt közöttünk. Nem az én dolgom. És amikor Péter végre elengedte ezt a merevségét, be tudott menni egy pogány ember házába, és ő lehetett az az apostol, aki elvitte az evangéliumot a pogányokhoz. És látta az ön megtérésüket. És azt mondja, hogy ha nem látom a szememmel, hogy Isten elfogadja őket, akkor nem hiszem el. De mivel elfogadta őket, Isten, és ezt mondta az apostoloknak, akik szintén kétkedtek, azt mondja, ha Isten elfogadta őket, és megadta nekik a Szentlélek ajándékát, akkor el kell fogadnunk őket. Tehát akkor nem tehetünk mást. Fogadd el azt az embert, aki itt van a gyülekezetben úgy, ahogy van. Mert Isten elfogadta azt az embert. És szeresd azt az embert, mert Isten is szereti azt az embert. Úgy, ahogy van. És van egy tök jó ígéret itt ezen a... Egyébként nem fogjuk végigvenni a fejezetet, miatt megijedtek, hogy mikor fogunk a végére élni. Azt mondja itt az ígéret, hogy az Úrnak van hatalma arra, hogy azt az embert megtartsa. Hadd mondjam neked így személyesen ezt a jó hírt, hogy Istennek van hatalma arra, hogy megtartsam azon az úton, amin elindított. Hogy végig tud vinni rajta, hogy elérje mennyig. Az én keresztény életemnek a sikere nem attól függ, hogy másoknak mi a véleménye rólam. Nem ettől függök, hanem hogy Isten az én Uram. És ő végig tud ezen az úton vinni engem. És nézzétek meg itt minket ez a vers, azt mondja, hogy... A negyedik vers szolgának nevez. Van egy uram, én vagyok a szolga, és a szolgának az a dolga, hogy tegye, amit az uram mond. Ha én teszem a dolgomat, akkor nem marad időm azzal foglalkozni, hogy egymást marjam, vagy marjuk faljuk. Az az ember, aki nagyon kritizál, és erős véleménye van sok másik emberről, én az a gyanúm, hogy nem azt csinálja, amit Isten rábízott. Mert ha Isten rábízott dolgot csinálná, akkor nem maradna ideje erre a tevékenységre. Na nézzük meg a következő bekezdést, az 5-től 12-ig, és ennyi lesz mára. Ez az egyik napot különnek tartja a másiknál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrét különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, ha pedig hálát ad az Istennek, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el a testvéredet? Hiszen te is, miért veted meg a testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten itt élő széke elé. Mert megvan írva, Élek én, így szól az Úr. Bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindennyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Pál arra bátorít, hogy ha van egy meggyőződésünk, afelől mi legyünk biztosak. Azt mondta itt az 5. versben, hogy mindenki legyen biztos a maga meggyőződésében. Voltak abban az időben olyan hívők a gyülekezetben, akik az ünnepnapokat ilyen különlegesnek tartották, és ezek főleg a zsidó ünnepek lehettek. És voltak mások, akik azt mondták, hogy nem kell ezzel a zsidó, ezekkel nem kell foglalkoznunk. És ezek így egymás zavarták. És Pál később a Galatáknak, meg a korintusiak, kolossébelieknek is íróra, hogy ezek az ünnepnapok, ezek a rendelkezések, ezek csak árnyékai Krisztusnak. Nem kell már ezekkel annyira foglalkoznunk. Tehát volt, amikor beszélt ezeknek az embereknek erről, de már akkor, amikor ez a törvénykezés kezdte átvenni Krisztus helyét az életükben, addig nem foglalkozott vele. És Pál is ezt mondja itt ebben a részben, hogy mindenki éljen a maga meggyőződésében, és abban éljen Istennek. Ha neki ez a meggyőződése, éljen abban Istennek. Ha neked szabadságod van, éljen abban Istennek. Éljetek az Úrnak tiszta szívvel, teljes lélekkel, éljetek neki. Hagyd a másikat élni, mondhatnánk így. És annyira fontos üzenet ez szerintem mára, hogy akárhol tartasz a lelki érettségben, nem azt kell nézni, hogy ó, mások már előttem, vagy ó, mások mögöttem, hanem azon a szinten, azon a fokon, ezt a szintet, ezt a kis törlöm, azon a fokon élj az Úrnak. Amilyen meggyőződéseid éppen vannak, élj az Úrnak. Járj vele. Emlékeztek, amikor Péter, a János evangélium a végén olvassuk, Krisztus feltámadt, már találkozott Péterrel, helyreállította az ő bukásából, és mondta Péternek, hogy gyere, dolgunk van. Kövess. És akkor Péter visszafordult, és ránézett Jánosra, és azt mondta, hogy de mi lesz azzal ott? Mi lesz Jánossal? És akkor egy erős ilyen feddést, intést, de bátorítást is kapott. Figyelj, Péter, te ne vele ne foglalkozzál. Te kövess engem. És azt gondolom, hogy ez egy mára szóló üzenet lehet sokunknak, hogy így sok dolgot nem értünk, sok embert nem értünk, sok kapcsolatot nem értünk, de talán a figyelmünk inkább azon kéne, hogy legyen, hogy te kövess engem. Ahol éppen tartasz. Amilyen lelki érettségben vagy. Amiket Isten mutat neked. És azt mondja itt meggyőzésképpen, hogy mert senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. És itt a halál az lehet, nem csak a fizikai halálról van szó, hanem dolgok, amiket feladsz, amiket azért adsz fel, hogy kövess Jézust. Élj a Krisztusnak, és amikor föladsz valamit, azt is érte ad fel. Ha nem eszel húst, mert azt gondolod, hogy ez jót fog tenni a te keresztény járásodnak, akkor ne egyél húst, és kövesd abban Istent. Ha nem akarsz rockzenét hallgatni, mert azt gondolod, hogy ettől valami szörnyűséges dolog történik a lelkeddel, akkor ne hallgass, és kövesd abban Istent. Ha pedig szabad vagy ezekben, akkor ebben kövesd Istent tiszta szívvel. Élj az Úrnak, vagy hallj az Úrnak, mind a kettő az Úré, hiszen ő meghalt, feltámadt, és uralkodik felettünk. Na jó, Tamás, ez nagyon kerek, de mondjuk semmit ne tegyünk akkor egymásra, nem lehet a másikhoz oda menni beszélgetni, hogy mondj, figyelj, hogy ezt én így gondolom. Nyugodtan. De azt gondolom, hogy szerintem először imával indítsunk, hogy nehogy úgy érezzük, hogy rálépünk a másik tyúk szemére. Hogy nehogy úgy jöjjön ki, hogy ítélkezünk, vagy bírálgatunk, vagy károsztatunk valakit. Én tanácsolhatok, figyelmeztethetek valakit, hogyha nem tart jó helyen, és de hogyha az egészből egy vita lesz, az a vita nem fog segíteni neki, hogy Istennek éljen. Sokkal többet ér, ha vita nincs, inkább az a személy megtartja a meggyőződéseit, és Istennek él. Hajrá! Van még néhány terület, csak gondolom bedobom. Ilyen az ékszerviselés. Vannak gyülekezetek, ahol nem lehet ékszert viselni, mert azt gondolják, hogy lelki ember nem tesz ilyet. Nálunk ebből nincs probléma. Tetoválás. Hogy szabad egy keresztény embernek tetoválást hordania? Erről nekem van egy meggyőződésem. Vagy a nemi védekezés, hogy egy keresztény embernek hogyan kell védekeznie a társával. Ebben sokféle erős meggyőződés van, hogy egy keresztény ember táncolhat-e. Sok vélemény, sok különbség, de itt is, a gyülekezetben. Élj a magad meggyőződésében Istennek. Élj, kövesd őt. Az egységünk alapja, Pál meg is fogalmazza, hogy mi, 8. vers, az úréi vagyunk. Az övéi vagyunk. Az első felelősségünkkel neki tartozunk. Nem az, hogy mondjuk Kovács Józsi hogy gondolkodik rólam, hanem Isten, hogy én neki kell, hogy éljek. Ő nála fogok számot adni. Ott fogok állni előtte, azt mondja egy Pál, ott fogok állni az ő ítélő széke előtt. És nem arról kell számot adnom, hogy más mit gondolt rólam, hanem hogy én a meggyőződéseim szerint tiszta szívvel jártam-e Istennel. Szabad voltam-e azokban, amiket megmutatott. És engedelmes voltam-e azokban, amikre hívott. Szeretném elolvasni nektek az Efézus 4-et, ami jól megmutatja, össze is foglalja azt, amit itt az előbb próbáltam elmondani nektek. Azt mondja az Efézus 4, 2, második igeversről a 6-ig. Figyelj, testvérem, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást. Annyira bírom ezt a kifejezést, szóval viseljétek el egymást. Viseljétek el a másikat. Nem, de figyelj, folytatja. Viseljétek el egymást szeretettel. Hoppá. Viseljétek el egymást szeretettel. Ebben nagyon benne van az, hogy nem megváltoztatni a másikat, hanem úgy szeretni, ahogy van. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. És figyelj, egy a test, és egy a lélek. Ahogyan egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő általa van, vagy ő van mindenek felett, és mindennek által, és mindenekben. Hogyha valami megmarad ebből a bibliórából, maradjon meg ez. Ez a viseljétek el egymást szeretetben. Hordozzuk egymást szeretetben. Ez az egység a szeretetben. Néha azt gondolom naívan, hogy akkor tudok a legnagyobb hatással lenni másra, hogyha meggyőzök valakit a szavaimmal. De tudod, hogy van ennél egy sokkal nagyobb hatásgyakorló eszköz? Amikor Krisztus ragyog az életemből. Amikor én Istennel járok, a magam meggyőződései szerint, Krisztus ragyog az életemből, na ez meggyőz embereket arról, hogy ők is így akarjanak élni. Pál azt mondta a korintusiaknak, hogy figyeljetek, kövessetek engem, mert én is Krisztust követem. Legyetek a követőim, ahogy én is követem Krisztust. Vezetőként néha ilyen erős dilemmában találom magam, hogy Isten arra hívott, hogy az ő igény keresztül formáljon életeket, ahogy Isten így önti magát a pulpituson, az üzeneteken keresztül, hogy ennek hatása legyen a lélekre. De én nem lehetek egy erőszakos ember, aki másokat változtat. Én úgy szeretném, hogy Isten változtasson embereket, hogy azon a Krisztuson keresztül, aki bennem lakozik. Élj az Úrnak. Élj az Úrnak. Szabadon. Fedezd fel a kincseidet, amit ő benne kaptál. Azt a bővölködő életet, amit ő hozott el neked. És ha dolgokra hív, hogy add fel, akkor nem, azt hívja, nem arra hív, hogy mindenki adja fel, hanem téged. Ha arra hív, hogy adj fel egyfajta viselkedést, adj fel egyfajta szokást, adj fel egyfajta étrendet, erre a meggyőződésre vezet, akkor tedd meg, és élj abban Istennek, örömmel. Azt mondja ebben a részben, és itt fogjuk bezárni, hogy mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Na lehet, hogy itt néhány testvér így vakarja a fejét, hogy mi? Ítélő szék? Hát ez hogy lehet? Hát én úgy tettem, hogy mi, ha nem megyünk ítéletre, hogy akkor mi ez az egész? Sőt, erre alapozza, hogyha ott fogunk állni mind Isten előtt, és ő fogja megítélni az életünket, akkor mi miért ítélkezünk egymás felett? Mindnyájan oda fogunk állni Isten fel. És tudod, hogyha van etalon, van egy méret, rúd, az nem Párizsban van, meg nem a Magyar Tudományos Akadémián, amihez nekünk viszonyulnunk kell, hanem a mérőrúd, az etalon Krisztus. Ha valaki ezt szeretné mérni az életemet, akkor ő legyen az. És hogyha én Krisztushoz mérem az életemet, akkor úgy fogom találni, és mindig így fogom találni, hogy Uram, még oly sok területen kell változtatnod rajtam. De tudod, az a jó, hogy ez a mérőrúd, ez nem olyan, mint egy mérőszalag, hogy megméri, hogy milyen magas vagy, és utána dörzsölheted magad azzal a mérőszalaggal, nem leszel magasabb. Ez a mérőrúd, Jézus Krisztus, meg is tud változtatni engem. Ott találom magam a szükségben, hogy Uram, formáld az életemet, annyira szükségem van rád. És ő az a személy, aki reményt ad, aki nem türelmetlen, nem haragszik rám, hogyha még mindig bénázok egy területen, hanem ő az, aki azt mondja, hogy aki elkezdte benned a jó munkát, be is fejezi azt, a megfelelő időre. Ő a mérőrúd, és Pál azt szereti, hogy ránézzünk, mert előtte fogunk állni azon a napon. Nem, ez nem az ítélet helye, bár úgy hívják, hogy Krisztus ítélő széke, ez a úgynevezett béma szék. Ez nem a nagy fehér trón, amit a jelenések könyvében látunk, ahol az ítélet könyvei nyittatnak ki, ez nem az. A béma szék, ott a cselekedeteink kerülnek az a szem elé, hogy mit tettünk a Krisztusért. Ott csak jutalmat kaphatunk, büntetés nem. Ott kározat nem ér minket, mert már nincs károsztató ítélet Jézus Krisztusban ellenünk. Bosszút, haragot nem kapunk, csak jutalmat. És Pál azért emeli föl ezt a napot, hogyha valaki szeretne egy jó motivációt arra, hogy hogyan éljen, akkor na ez az. Az a nap, amikor Krisztus előtt fogunk állni. És ír a korintusiaknak Pál erről a napról, és azt mondja, hogy én vetettem alapot, ez a közös alap. Jézus Krisztus, azon álltok, hogy ki mit épít rá, az különbözik. Valaki gyengébb anyagokból, szénából, szalmából, valaki pedig nemes anyagokból. Olyanok, amik nem égnek el a tűzben, de mindannyiunk életét, így a cselekedeteinket, ez a tűz fogja megpróbálni. És ami megmarad, az Krisztus dicsőíti. Ami elég, az elégett. Én nem szeretném, hogy sok dolog, amit teszek, az elégen. És ezt úgy dönthetem el, hogy Krisztusnak élek. Hogy engedem, hogy ő cselekedeteit tegyem. Egyébként egy apró bátorítás, hogy Jézus Krisztus, amikor a Földön volt, őt is bírálták jobbról-balról. Állandóan bírálták, pedig ő mindig a jó meggyőződéssel élt. Elhiheted. És azt mondták rá, hogy te fallánk és részeges, amikor együtt evett a pogányokkal. És azt mondta Krisztus rá, hogy figyeljetek egy pillanatra. Amikor kim voltunk a téren, és ünnepi nótát fújtak, ti nem táncoltatok. Amikor gyásznótát fújtak, ti nem sírtatok. Nektek minden a bajotok van. Még Krisztussal is, gondoljátok el. Nekünk nem a kritikáknak kell megfelelnünk. Nem ez a mérce, hanem Jézus Krisztus. Ő a mérőrúd. És hozzá válhatunk hasonlóvá. És én erre bátorítalak téged ma is. Ott fogunk állni előtte, és ott megdicsérhet minket, hogy jó van, jó és hű szolgám. Hűséges voltál abban, amit rád bíztam. Nem tudom, hol tartasz éppen a keresztény érettségedben, ezen a lelki tornasorban, de azért arra bátorítok, hogy juss előbbre, növekedj. De ahol most tartasz, most élj Krisztusnak. Ne azt nézd, hogy hányan vannak előtted, mögötted, hanem most, ebben élj Krisztusnak. Mert mindannyian magunkról fogunk számot adni. Mi az, ami felkészít minket arra a napra? Hogyha ma őt teszem az életem urává. Hogyha ma meghajtom a térdem ő előtte. Hogyha ma megvallom a szükségeimet előtte, és kérem, hogy folytassa a munkát bennem. És újra mondom, hogy ez lehet a mai ige számunkra, hogy te csak kövess engem. Ne foglalkozz ezzel a másikkal. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem káros, vagy bűnös dolog. Tudva, hogy lesz egy jutalmazás ott Krisztus előtt, arra a napra élni, és azt mondani, hogy én sok jutalmat szeretnék kapni Krisztusról. Én sok dicséretet szeretnék kapni. Én szeretném, hogy ő megdicsérjen engem. És hadd motiváljalak titeket ezzel. Az a vágyam, hogy ez a gyülekezet ezzel a sokszínűségével legyen egységben. Ezzel a sok lelki érettségi különbséggel legyen egységben, és úgy szeressük egymást itt, ahogy éppen tartunk. Úgy, ahogy éppen vagyunk. De higgyétek el, hogy nem fogunk ilyenek maradni, hanem változni fogunk egyre inkább Krisztus képére. Mennyi atyám, köszönöm neked ezt a mai témát, és köszönöm, hogy az érem egyik oldalát most megnézhettük, és van egy másik oldala is ennek. Így kérlek, hogy add, hogy ezen a területen kerek, egész, jó megértésünk legyen, Uram. És imádkozom, hogy előre is tudjunk haladni abban, hogy egymást szeressük, és anélkül, hogy ezt annak függvényévé tennünk, hogy a másik olyanná váljon, mint amilyenek mi vagyunk. Hogy tudjunk szeretni valakit akkor, hogyha nagyon más meggyőződések szerint él. Ha nagyon más lelki érettségi fokon áll. Hogy ez ne legyen akadály. Hanem ez az egység ezzel a sokszínűséggel valósuljon meg. Hiszen mi a tieid vagyunk. Te így fogadsz el minket. Te így szeretsz minket. És most is dolgozol rajtunk. Olyan reményteljes ez, Uram, hogy Nem fogsz jobban szeretni minket, hogyha megváltozunk, hanem már most a teljes szeretetedet élvezhetjük. Már most a megváltásunk teljesen készen lehet. Te úgy kiáltottál a kereszten, hogy elvégeztetett. És ezt kaptuk meg tőled ajándékba, amikor a hitet beléd vetettük. Én köszönöm a testvéreimet, és én szeretnék változni, szeretnék formálódni a testvéreimmel való kapcsolatban. Szeretnék őszintébb lenni, Uram. Szeretnék jobban elfogadó lenni. Szeretnék jobban szerető ember lenni. Szeretnék másokat magamnál különbnek tartani. Szeretnék szelíd és alázatos lenni, Uram, hogy el tudjak viselni másokat szeretetben. És köszönöm, Krisztus, hogy ebben olyan jó példa vagy nekem. Kérlek, töltsd be minket a te lelkeddel, és áld meg a közösségünket most az alkalom után. És imádkozom mindenkiért, aki fizikailag gyengélkedik, hogy még a fizikai bajait is rá tudja vetni, hiszen te vagy a gyógyító. Uram, az elménk dolgaiért is. Uram, nyugodtan hívhatunk segítséget tőled. Kérlek, tegyél minket egészségessé, lelkileg, az elménkben, a testünkben, az egész lényünkben, Uram. Mi neked szeretnénk élni, téged akarunk követni, Uram, és olyan jó, hogy hívsz erre az útra újra és újra. Hogy nem akarod, hogy másfelé nézzünk, hogy másfelé tekintsünk. Azt mondod, hogy te csak kövess engem. Köszönjük ezt a bátorítást a mai napra, Uram, és legyen áldott a te neved. Jézus nevében. Amen.